Következik politikai science fiction 2015. április 14-i előadása, demokrácia, diktatúra és egyéb rendszerek, a science fiction univerzumok komparatív elemzése. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.
Jó napot kívánok mindenkinek, elkezdjük a mai órát, mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Ugye a mai óránknak, mint az a kiadott tematikában is szerepel, egy speciális témája van, ugye befejeztük most már azon politikai rendszerek elemzését, amelyek egy adott politikai rendszerhez kapcsolódnak, tehát ezeket az eszeti elemzéseket. Ma már nem arra fogunk koncentrálni, hogy egy adott univerzumról, vagy science fiction univerzumról tudjunk meg valamit, hanem megpróbálunk ilyen tematikus órákkal foglalkozni. Úgyhogy a mai napunknak két feladata van. Az egyik, ezt a témát egy kicsit megvizsgáljuk, amit szerepel a Diális demokrácia és zsarnokság a science fictionben, a másik pedig, hogy megismerjünk olyan egzotikus vagy kevésbé egzotikus politikai rendszereket, amelyeket a különböző science fiction szerzők az évek során kitaláltak. Ha valaki emlékszik a legeslegelső órára, ott valami olyasmivel kezdtük el, hogy miközben egyébként a valós politikai rendszerekben rendkívül sokféle politikai rendszerrel találkozhatunk, aközben a science fiction világokban, miközben az elképzelhető politikai rendszerek száma viszonylag nagy, aközben a ténylegesen előforduló politikai rendszerek száma viszonylag kicsi. De nézzük meg ezeket először, úgyhogy arra gondoltam, hogy innen induljunk. Ez a mai óránk, meg mostantól az óránk sokkal tudományosabbak lesznek. Tehát van szakirodalom, meg lesznek olyan dolgok, amelyeket konkrétan tudunk szerzőkhöz kötni. Egy George Dvorsky nevű szerző megpróbálta csoportosítani a science fictionben egyébként lehetségesen előforduló politikai rendszereket. Neki egyébként az egyik fő mondása az lesz, hogy miközben ezek, és ő 12 ilyet vizsgált meg, mindjárt kitérünk ezekre, miközben ezek elméletileg mind elképzelhetőek lennének, aközben ezeknek a tényleges megjelenése a sokkal korlátozottabb lesz. Nézzük meg, hogy mi lehet ez a 12 féle politikai rendszer, és ha nem baj, akkor ezeket itt angolul fogom próbálni bemutatni, hiszen azért, mert nincs nekik feltétlenül jó kifejezésük. Az első, amiről beszélt, ez a nókrácia. Ugye a nókrácia kifejezést egyébként Platón találta ki annak idején. Ez valami olyasmit jelentett volna, hogy a bölcsek uralma, ugye emlékszünk, Platón az állam megpróbálta mindig a filozófus királyokat pozícióba hozni, megpróbálni azt mondani filozófusokhoz méltóan, hogy hát igazából a filozófusok azok, akik leginkább tudnának egy adott politikai rendszert irányítani. A nókráciát azt úgy képzeljük el, mint ahol az emberi megismerés, meg az emberi tudat részévé válik valamilyen módon a politikai rendszernek. Egy ilyen globális, kollektív tudatot próbált ő kitalálni, aminek ez a nagyon jól hangzó neve, hogy szintellekt, ugye a szintézis és az intellekt kifejezésekből jön. Tehát, ahol tulajdonképpen a politikai rendszer döntései, azok megismerés alapú döntések, kicsit úgy, mint Platón államában, csak egy ilyen modern kibertérben elképzelve. Ha valaki ezt nem érti, azon ne csodálkozzon, ugye ha valaki olvasta Platón az államot, ott is azért kicsit zavaros, hogy ez a politikai rendszer a tényleges világban hogyan működne, de hát itt is vannak ennek különböző megjelenítési módjai. Ez a kiberokrácia, vagy cyberocracy, ez alapvetően a bürokrácia megváltoztatását próbálná megváltoztatni, alapvetően a bürokrácia működésével kapcsolatban mondana újdonságokat, azt, hogy a bürokrácia működését az egy ilyen kibertérben képzelné el. Az AI singleton, ezt talán mindenki ismeri, ez az, amikor egy mesterséges intelligencia uralna a politikai rendszert, a demokratikus világkormányzás az pedig szintén talán onnan lehet ismerni, hogy mondjuk az ENSZ modellje, amennyiben egy tényleges döntéshozatali szervvel bírna. Az egyik legérdekesebb, és azért is nem beszélek a többiről, mert azért ezek nem annyira világos és egyértelmű koncepciók, az egyik dolog, amire a science fiction elvileg lehetőséget adna, ez a polisztét gondolata, és itt akartam egy pillanatra megállni. Az összes ilyen politikai rendszer tulajdonképpen miről szól? Arra próbál reflektálni, hogy a technológiai fejlődés, és erről talán, ha valaki követi az ilyen San Francisco környéki legmodernebb írásokat, akik mind arról próbálnak beszélni, hogy hát a technológia hogyan szabadítja fel az embereket, hogyan teszi feleslegessé azokat a korábbi politikai rendszereket, amelyeket ismerünk, ott mind ilyenekről szoktak beszélni. Tehát, hogy míg most ilyen választásokra van szükségünk, meg arra van szükségünk, hogy a politikai rendszereken keresztül a választópolgár és a vezetettek között különböző közvetítési mechanizmusok legyenek. A technológiai fejlődés elvileg lehetőséget ad arra, hogy ezeket kiiktassuk, hogy ezek ne legyenek a jövőben, és hogy valamiféle közvetlenebb politikai rendszert hozzunk létre. A polisztét az ennek egyik megjelenése. Képzeljük el azt, hogy olyan, amit a technológia elvileg lehetőséget adna rá, képzeljük el azt, hogy a különböző államok szerveződési elve az nem egy területi szerveződési elv, tehát nem arról van szó, hogy én valahova beleszülettem, és akkor onnantól kezdve az a politikai rendszer az, amiben élnem kell, hanem ezek a politikai rendszerek önkéntes módon működnek, tehát például Magyarországon képzeljük el, hogy én eldönthetem, hogy akkor én belépek, nem tudom, a Jobbik Magyarország országban, ahol mondjuk a Jobbik törvényei vonatkoznak rám, máshol meg belépek a Fidesz Magyarországba, vagy ha éppen ahhoz van kedvem, akkor a Gyurcsány Magyarországba. Ugye a technológia elvileg erre lehetőséget ad, tehát lehetséges, hogy itt ebben a teremben akkor különböző országokhoz tartozunk, valaki a Gyurcsány Magyarország szabályai szerint él, valaki más pedig a Jobbik Magyarország szabályai szerint. Ugye elméletileg, ha nem területi alapon működik ez, akkor ez elvileg, technológiailag lehetséges volna, és milyen érdekes koncepciók lennének ezek. Képzeljük el, hogy ez nem csak egy adott teremben valósítható meg persze, hanem nemzetközileg, vagy hát különböző országokat is tudunk erre találni. A futurarchy, vagyis a futurokrácia talán így lehet a legjobban lefordítani. Ez tulajdonképpen arról szólna, hogy a politikai döntéseket a fogadások, a tőzsdei fogadások mintájára kötjük. Ugye biztos mindenki tudja, hogy mondjuk egy cég értéke nagyon gyakran attól függ, hogy a tőzsdén éppen tulajdonképpen részvényeken keresztül, a részvénypiac az olyan, mint egy ilyen fogadási piac, részvényeken keresztül döntünk róluk, de hogy nem így történne ez, hanem megpróbálnak a szakpolitikai döntéseket is ezek alapján elhelyezni, és ebből milyen izgalmas következtetések lennének. Nem fogok mindegyiken tovább menni, inkább a demarkiáról szeretnék beszélni egy kicsit, ami egy másik ilyen izgalmas koncepció. A demarkia szintén egy régi politikai rendszer elképzelés. Arról szól, hogy a különböző politikai hierarchiákat úgy lehetne legjobban lebontani, hogyha azt, hogy ki milyen politikai szerepet tölt be, azt egyszerű sorsolással döntenék el. Ráadásul a technológia arra is lehetőséget adna, hogy a különböző szakpolitikai döntéseket folyamatosan hozzuk meg. És ez egyike azon politikai rendszereknek, amelyek egyébként ténylegesen megvalósultak, ténylegesen, szóval a Science Fiction univerzumban ténylegesen írtak róla. Az Alistair Reynolds nevű szerzőnek van egy-két ilyen könyve, majd későbbiekben talán bele is megyek, ahol ilyen politikai rendszert hoz létre. Nagyjából úgy kell elképzelnünk, hogy mindenkinek az agyába be van építve valamilyen chip, és akkor folyamatosan mindenféle különböző kérdésekben döntéseket hoznak, tehát miközben itt ülünk a teremben, aközben egyben döntéseket hozunk arról, hogy nem tudom én, szükség van-e a questor károsultak megsegítésére, vagy hogy éppen a keleti vagy a nyugati nyitást szeretjük, vagy egyébként, hogy a felsőoktatásban a kommunikáció szakokat a továbbiakban inkább eltöröljük, vagy ne töröljük el. Tehát mint egy ilyen másodlagos reflex folyamatosan zajlanak ezek a döntések. Ez lesz aztán a demarkia, vagy a demarkia politikai rendszerének egyik jellemzője. Ezek dacára, hogy ugye elméletileg ugye 12, ez a 12 politikai rendszer lenne valójában a science fiction szerzők, akik egyébként az egyik legkreatívabb emberek a világon, mégsem nagyon tudták elképzelni ilyeneket a működés közben. Tehát valójában, mint erről már beszéltünk, akár többször is, a legtöbb politikai rendszer az jól leírható a mi politikai rendszereink logikájával, a mi politikai rendszereink szabályaival, és ezekből a politikai rendszerekből lesz nagyon sok különböző alváltozat, de azért ezeknek a száma meg fog maradni a demokrácia és a zsarnokság dihotóbb rendszerében. A mai óráin tulajdonképpen amellett szeretnék egy kicsit érvelni, és lesznek benne olyan dolgok, amiket már érintettünk korábbi órákon, meg lesznek olyanok is, amiket nem, hogy miközben a legtöbb politikai vagy science fiction szerzőnek érezhetően normatív értelemben egy ilyen pozitív világképe vagy pozitív gondolkodása van, aközben valójában a demokráciák igen ritkák lesznek a science fiction univerzumokban, de annak dacára, hogy ezek a science fiction univerzumok viszonylag kevés demokráciát fognak hozni számunkra, aközben mégis ezeknek a rendszereknek az áttanulmányozása, az valamiféle implicit demokrácia védelem is lesz, tehát valamilyen módon implicite azt is fogják üzenni, hogy a demokratikus politikai rendszereknek van valamilyen előnyük a nem demokratikus politikai rendszerekhez képest. De mielőtt ebbe belemegyünk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért nehéz ezeket a politikai rendszereket leírni, és hát itt ennek nagyon sok különböző oka vagy különböző formája van. Miért nehéz egy dihotómiában tárgyalnunk a demokratikus és a nem demokratikus politikai rendszereket? Az első elem az ugye a hibrid politikai rendszerek problémája, miközben, és erről mind a Star Wars, mind a Star Trek órán beszéltünk egy kicsit, miközben ezek a politikai rendszerek nagyon gyakran ilyen pozitív, normatív értelemben jó politikai rendszereknek tűnnek, aközben valójában egy csomó problémát vetnek fel, és egyáltalán nem biztos, hogy demokratikus rendszerek. A másik dolog, amiről beszéltünk, ez a demokráciák viszonylagos ritkassága. A harmadik, amit én úgy szoktam hívni, és erről beszélnék egy kicsit tovább, hogy ez a permanens arab tavasz állapota, amiben ezeket a demokráciákat vagy rendszereket leszokták festeni. De mielőtt ebbe belemegyünk, hagyd mutassam be csak egy kicsit, hogy ellazuljunk és jobb kedvünk legyen, hogy mire gondolunk itt a Star Wars egyik nagyon népszerű paródiájának leges legvégét. Ez nagyon szórakoztató talán többünk számára, legalábbis remélem, ha elindul. És ez talán jól fog érzéketetni, hogy miért beszélek a permanens arab tavasz állapotáról. Ugye értjük ugye a problémát, arról próbálja meggyőzni az egyik birodalmi, a másik birodalmit, hogy hát tulajdonképpen itt az alkalom, hogy akkor megsemmisítsük a lázadókat, amire a másik azt mondja, hogy de hát nem semmisíthetjük meg a lázadókat, hiszen a birodalomnak vége, amire azt mondja, hogy de hát mi az, hogy a birodalomnak vége, van egy csomó űrhajunk, bármit meg tudnánk tenni, bocsánat, elnézést kérek. Ez mindig megtörténik. Ismerjük a Robot Chicken Star Wars paródiáját, egyébként zseniális, javaslom mindenkinek megnézni. Szóval, mint az előbb mondtam, ugye megsemmisítették, és hát panaszkodik, hogy de hát még van több tízezer űrhajónk, tulajdonképpen milyen hülyeség ez, hogy a lázadók nyertek, amire azt mondják, hogy de hát megsemmisítették a halálcsillagot, és megölték a császárt, amire azt mondja a másik, hogy de hát már egyszer megsemmisítették a halálcsillagot, és akkor se lett vége, milyen hülyeség ez, hogy nyertek, amire mondja kicsit ilyen játékosa, hogy de hát mind a kettő, mind egy ilyen, tulajdonképpen ismerjük ezeket a számítógépes játékokat, két küldetés volt, felrobbantani a halálcsillagot és megölni a császárt, mind a kettőt megtették, és ezzel vége a birodalomnak, tehát tulajdonképpen nem lehet mit tenni. Most, ha egy kicsit, és persze nem kell ezt komolyra fordítanunk, de ha egy kicsit megpróbáljuk mégis komolyra fordítani a szót, mit értünk ez alatt, amikor itt a demokráciák kapcsán próbáltam egy kicsit beszélni a permanens arab tavasz állapotáról. A science fiction univerzumok részben azért is, mert popkulturális alkotások nagyon gyakran egy olyan helyzetet adnak számunkra, amikor ugye van egy lázadás, a lázadók győznek, a gonosz elbukik, és itt tulajdonképpen mit csinálunk, lemerevítjük a politikai rendszert. Azért mondom ezt, hogy a permanens arab tavasz állapota, mert ez olyan, hogyha emlékszünk az arab tavaszra, ugye voltak lázadások, gonosz diktatórikus rendszerekkel szemben, ezeket a diktatórikus rendszereket jellemzően megdöntötték, mondjuk gondoljunk Egyiptomra, amikor ugye a lázadás elsöpörte Mubarak elnököt, és a demokrácia győzelmét ünnepeltük, és következtek a választások. Ugye, ha ez egy science fiction, bármilyen popkulturális alkotás lenne, akkor itt kimerevítenénk a képet, és vége lenne. Ugye, mindenki azt gondolná, mindenki él tovább happily ever after, minden tökéletes, győztek a lázadók, elbukott a zsarnokság. És természetesen mi a való világot ismerve, pontosan tudjuk, hogy a legtöbb esetben itt nincs vége, ugye? Tehát a francia forradalom nem ért véget a Bastille ostromával, sokan örültek volna a véget ér, hanem jött belőle egy csomó egyéb dolog, diktatúra, Napóleon, stb. Ahogyan az arab tavasz sem ért természetesen véget Mubarak bukásával, illetve általában az arab tavasz forradalmi sem értek ezzel véget, hanem mi történt utána? Hát történt egy csomó olyan dolog, aminek valószínűleg az adott helyzet kezdeményezői sem feltétlenül örültek volna. Ugye ezeket nem ismerjük általában a science fiction világokban, nem tudjuk, hogy mi jön utána. Gyakorlatban tudjuk azt, hogy a legtöbbször ilyen anarchikus állapotok alakulnak ki, meg lesz egy csomó probléma, de ezeket nem ismerjük, ezért van az, hogy az ilyen politikai rendszerek sokkal pozitívabbnak tűnnek, mint amilyenek valójában. A következő dolog, amivel érdemes foglalkozni, amikor a zsarnokságról van szó, az a zsarnoki rezsimek különbözősége és ezeknek a természete. Ugye azért írtam itt a Sauron példáját, ami ugyan műfaji kitekintés, hiszen ő nem science fiction szereplő ember, de ugye viszonylag komoly irodalma van annak, hogy milyen az egyszerű ember élete ezek alatt, a diktatórikus rendszerek alatt. Ez egyáltalán nem biztos, hogy az annyival rosszabb, mint egy adott helyzetben, egy köztársasági rendszerben. És végül ugyanehhez kapcsolódik ezek a normativitás problémák, hogy vajon milyen szempontok vezérlik azokat a rendszereket, azokat a diktatórikus rendszereket, amelyekkel szembesülünk. Biztos, aki volt a Star Trek órán, az lehet, hogy látta már ezt, csak emlékezzünk rá, ugye a normativitás problémája elsősorban az idegenek kapcsán jelenik meg, vagyis annak kapcsán, hogy az idegen intelligenciák azokat a fogalmakat, azokat a szempontokat, amely szempontokat mi adottnak veszünk, azokat egyáltalán nem is biztos, hogy értelmezik. Ugye itt a klasszikus jelenet a Star Trek Next Generation egyik leghíresebb epizódjából, amikor Picard kapitány megpróbálja megérteni a Borg létét, és megpróbál különböző szempontokat felvetni számára. Azon kívül, hogy nagyon-nagyon zavaros hangja van a Borgnak, és biztosan nagyon félelmetes, ezt is megtudjuk belőle valójában. Valójában mit látunk ebből, vagy mi történik? Itt ugye Picard kapitány szembesül a Borggal, emlékszünk a Borgra, nagy kockák, folyamatosan azt mondják, hogy resistance is futile, illetve vagyis az ellenállás hasztalan, illetve azt üzenik, hogy tulajdonképpen minden civilizációt megpróbálnak asszimilálni és beépíteni a Borg kollektívába. Miért jelent ez számunkra politikai problémát? Mert fogalmunk sincs, hogy a Borg kollektívába való beépítés, meg ez az egész asszimilációs probléma, ez milyen motivációk alapján zajlik. Azért nagyon érdekes ez a beszélgetés, és azért fontosak a science fiction univerzumban ezek a kommunikációs viták, mert ugye a motivációk teljesen értelmezhetetlenek, amit hallottunk. Az ellenállás hasztalan, be fogjuk építeni a kultúrátokat a miénkbe, mondja a Borg. Amire azt mondja Jean-Luc Picard, hogy hát ez lehetetlen, a mi kultúránk alapja ugye a szabadság és az önrendelkezés. Ilyen szép amerikai szöveg, a szabadság és az önrendelkezés. Mit mond a Borg? Szabadság irreleváns, önrendelkezés irreleváns, beépítjük a kultúrátokat. Ugye Jean-Luc Picard még egy kicsit megpróbál érvelni, de hát ez nem lehet, inkább meghalnánk, a halál is irreleváns, azt is beépítjük a kultúránkba, mondja a Borg, és azon kívül, hogy kicsit nevetséges, hogy egy idő után mindenre azt mondja, hogy irreleváns, arra mégiscsak utal, vagy azt mégiscsak jól mutatja, hogy a motiváció kérdése az rendkívül fontos lesz, és nagyon nehéz lesz megértenünk, hogy ez miért történik. Azért hoztam az előbb a Sauron párhuzamot egy picit a Gyűrűk urára rátérve, de ha valaki most trónokharca lázban ég, akkor a trónokharcában is gondolhat a White Walkerekre, azokra a furcsa zombi lényekre, akik jönnek északról. Ugye a motivációjukról semmit nem tudunk. Azt gondoljuk, ugye a történettudomány, meg a politikatudomány nagyon sokat foglalkozik annak a kérdésével, a különböző diktatórikus rendszereket mi motiválja, és erre mindjárt rá fogunk térni, de ugye a Hitlerről szóló irodalom egy része arról szól, hogy hát Hitler tulajdonképpen miért csinálta azt, amit csinál, vagy Sztálin miért csinálta azt, amit csinál, ezeket aztán visszavezetik pszichologizálásra, hogy nem tudom, gyerekkori frusztrációi voltak, elégedetlen volt, tulajdonképpen csak paranoiás volt, tulajdonképpen csak védekezni akart, de mégis ahhoz vagyunk szokva, hogy a diktatórikus rendszerek logikájának megértésében nagyon fontos szerep számunkra a diktatúrák motivációinak megértése. Az egyik probléma, és emlékezzünk rá, az egész onnan indult, hogy milyen problémáink vannak a demokráciák és a diktatúrák megértésénél. Az összes problémánk az abból adódik, hogy nagyon nehéz a motivációt megérteni, ugye? Erre talán Palpatine-nál azért hoztam Sauronról ezt a példát, emlékszünk, nagy piros szem egy hegyen lakik, és ha bedobják a gyűrűt, akkor megsemmisül. Nem teljesen értjük, hogy ő miért akar mindent leigázni. Miért? Hát csak. Ugye ez tulajdonképpen ez az ő célja. Palpatine-nál legalább annyit tudunk, hogy hát ő nagyon szereti a hatalmat, és minél nagyobb hatalom, annál jobb lesz neki. De azért a motivációt ott is nehéz lesz azonosítani most. Éppen ezért van az, hogy bizonyos szerzők, ezt azért hoztam, mert szerintem még nem mutattam ilyen szép kereszttáblát, ilyen nagyon tudományos kereszttáblát ezen az órán. Ez egy valódi illusztrációja annak, hogy a demokrácia és a diktatúra dihotómia helyett ez az úgynevezett P.C. Manuel nevű szerző, az milyen politikai felosztást javasol a különböző rendszerek között, és ő azt javasolja, hogy ne arról beszéljünk, hogy demokráciák vagy diktatúrák, hanem próbáljuk meg két másik szempont alapján tipizálni ezeket a politikai rendszereket, és akkor nézzük meg, hogy ez alapján, a tipizálás alapján hova jutunk. Mit jelent ez a két szempont? Az egyik ugye arról szól, hogy az adott politikai rendszerben, és ezek Star Trek példák, de majd lehet, hogy beszélek, illetve hoztam egy-két másik példát is. Az egyik az az, hogy a politikai rendszerben mennyire széles az állampolgári részvétel köre. Vagyis mennyiben lehetséges, vagy mennyiben képes a választópolgár részt venni a politikai rendszer irányításában, a politikai rendszer létrehozásában, a politikai rendszer működtetésében. Az egyik típusú politikai rendszerre azt fogja mondani, hogy magas részvételű politikai rendszer, tehát ez azt jelenti, hogy az állampolgárok alapvetően részt vehetnek a politikai rendszerben, nincsenek kizárt állampolgárok, ugye ilyenek a demokratikus politikai rendszerek. Ezzel szemben az alacsony részvételre épülő politikai rendszerek olyanok lesznek, ahol csak az állampolgárok egy szűkebb köre tud a politikai döntésekben részt venni. Ez tulajdonképpen még nem lenne olyan sok, ugye általában a különböző demokráciákat ez alapján amúgy is tudjuk csoportosítani, ennél izgalmasabb talán, vagy érdekesebb. A másik dimenzió, ahol arról fog beszélni, hogy mennyire széles körűek azok az alternatívák, amelyek a politikai rendszerben egyáltalán felvetődhetnek, vagyis mekkora mozgástere van a politikai rendszernek. Az egyik végén az alternatívák széles körét látjuk, vagyis azokat a politikai rendszereket, ahol viszonylag sok mindent meg lehet tenni, tehát ahol a rendszer alapkérdései nincsenek letisztázva, a másik pedig olyan helyzet lesz, ahol az alternatíváknak szűk köre van, nincsenek releváns alternatívák egy politikai rendszer számára. Ugye a tipikus polgári demokrácia, Magyarország, az ugye olyan, ahol magas részvétel van, és az alternatíváknak széles köre van. Ugye a magyar választók eldönthetik, hogy az EU-hoz akarnak csatlakozni, vagy az Eurázsiai Szövetséghez, hogy alacsony adót akarnak, vagy magas adót, hogy hogyan viszonyuljanak a kisebbségekhez. Ugye mindegyikben a választópolgárok többsége dönthet ezekben a kérdésekben, és egyik alternatíva sincs bezárva, hát ha csak valaki el nem hiszi a világ összeesküvés elméleteket, hogy hát valójában bármit is tennénk, Brüsszel vagy a nem tudom kik, azok amúgy is egy irányba vinnenek minket, de alapvetően mégiscsak az helyzet. Ugye a legtöbb science fiction univerzum, és az egyik oka miért hoztam, vagy az egyik oka miért tulajdonképpen megalkották, hogy bemutassa nekünk a különbséget azok között, amiket ugye jó, és azok között, amiket rossz politikai rendszernek ismerünk. Ugye jó politikai rendszernek szoktuk ismerni mondjuk a Star Trekben a Föderációt, de a Vulkán bolygót is. Az ábra egyik tulajdonság az, hogy hát rápróbál mutatni arra, hogy ez mennyiben nincs így. De ha valaki emlékszik a Star Trek világra, és emlékszik ott mondjuk a Vulkán fajra, ugye nekik az a jellegzetességük, emlékszünk rá, Mr. Spock, nincsenek érzelmei, az érzelem az egy nagyon rossz dolog, ha valakinek érzelmei vannak, akkor hát az csak alacsonyabb rendű emberke lehet. De egy idő után természetesen kiderül az, hogy valójában a Vulkán és a Romulán faj az nagyon hasonló eredettel zajlik, és a vulkánok egészen egyszerűen azt teszik, hogy amikor az adott politikai rendszerben valaki fel akar lázadni ez ellen az ilyen hideg, logika alapú politikai rendszer ellen, akkor elűzik a politikai rendszerből, akkor kiközösítik. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy valójában itt az alternatíváknak csak egy szűk körét engedi meg a politikai rendszer, tehát ez egy szűk körű, magas részvételű politikai rendszer lesz. A magas részvétel azt fogja jelenteni, hogy ezért valamilyen demokratikus alapja van a rendszernek, de mégis az alternatívák szűk körűek maradnak. Ugye amikor az alternatívák széles köréről beszélünk, alacsony részvétel mellett, ezek lesznek azok a rendszerek, amiket kompetitív oligarchikus rendszereknek hívunk, vagyis olyan politikai rendszerek, amikor a döntéseket jellemzően egy szűk kör hozza, de ez a szűk kör az alternatívák széles köréről dönthet. Megint csak a Star Trek órán beszéltünk mondjuk a Klingon birodalomról, ugye erre is emlékszünk, amiről azt mondtuk, hogy itt tulajdonképpen külső hatalmak által befolyásolt politikai rendszerről van szó, tehát ezek az arisztokratikus testületek eldönthetik azt, milyen típusú politikai rendszereket szeretnének ismerni, meg milyen típusú politikai rendszerekben szeretnének élni. Ugye mondjuk, emlékszünk rá, hogy amikor a Klingon polgárháborúról például szó volt, akkor ott felvetődött az, hogy hát tulajdonképpen a Klingon birodalom az egy ilyen jó, vagy egy rossz irányba megy. Nagyon gyakran látjuk ezt, amikor a szűk döntéshozó elit, ezek gyakran egyébként az univerzumunk hősei, próbálják ezeket a kérdéseket eldönteni. Miért ilyen ritkák a tisztán, ugye az előzőben is láttuk, a tisztán demokratikus rendszerek viszonylag ritkák lesznek a science fiction univerzumokban. Miért ilyen ritkák ezek a tiszta demokratikus rendszerek? Ugye az egyik oka, amit úgy hívunk, hogy perfekcionizmus és utopizmus, vagyis hogy az utopikus társadalmak, amiket nagyon gyakran a science fiction lefest, azok nem demokratikus társadalmak. Miért nem demokratikus társadalmak? Utópia ugye miről szól? Valamilyen rendkívül pozitív helyzet eljött, amiben jellemzően nincs szűkösség, jellemzően a választópolgárok számára minden lehetőség adott. Ez miért nem lesz demokratikus? Mert ilyen helyzetben nincs szükség igazából demokratikus politikai rendszerekre. Ugye ezt tanuljuk a demokráciák, amikor a demokráciákról tanulunk az első órák egyikén, hogyha politikai rendszerben mindenki angyal lenne, akkor nem lenne szükségünk politikai intézményekre, mert nem lenne szükségünk semmiféle kényszerre, és nem lenne szükségünk arra, hogy központi autoritással tartassuk be bármilyen rendszer szabályait. Az utopisztikus rendszerekben nagyon gyakran nincs szükség demokratikus rendszerekre, ezek a rendszerek maguktól működnek. Ugye benne van ez, amiről beszéltünk már, ez a fajta ilyen nagyon optimista elképzelés a jövővel kapcsolatban, hogy hát ezek a problémák majd jól megoldódnak, és nem lesz szükségünk, nem hogy demokráciára, alapvetően politikára se. Ugye a második, ez a demokráciával szembeni írói ambivalencia, ami okán a demokráciák viszonylag ritkán szoktak megjelenni. Ugye tudjuk, ez miből adódik, a különböző science fiction írók, azok egyébként gyakran pont olyanok, mint általában a szépírók, elitisták, nem nagyon szeretik a tömegek uralmát, azt is gondolják adott esetben, hogy a tömegek ostobák, és ezért aztán a demokráciával különböző problémáik vannak. A harmadik ugye ezek a szocialisztikus elképzelések, ugye ezt Asimovnál is láttuk, Asimovnál is megjelent. A negyedik ez ugye a technokratikus megoldások elfogadása, az a koncepció, erről már beszéltünk az előbb egy kicsit, hogy valamilyen módon történeti fejlődés az majd előre visz annyira, hogy nem lesz szükség igazából ezekre a zavaros demokratikus rendszerekre, és végül ez a felvilágosult abszolutizmus politikai rendszere. Ebből adódóan fordul majd elő, hogy ugye a demokratikus politikai rendszerek viszonylag ritkák lesznek, a tisztán demokratikus politikai rendszerek. Az egyikről már beszéltünk, ezért ezt most csak nagyon röviden szeretném ide felhozni, ugye ez a csillagközi romboló, a Battlestar Galactica politikai rendszere, amiről a fél év első felében volt szó, az egyike azon kevés politikai rendszereknek, ahol valódi demokrácia, valódi választási szabadság van, de ugye itt is meglátjuk ezeket a problémákat, az emberiség fenyegetve van, ez a fenyegetés folyamatosan közeledik az emberiséghez, és vajon ebben a helyzetben egyáltalán meg lehet-e engedni a választásokat, meg lehet-e engedni azt, hogy kompetitív választási rendszerre kerüljön sor, ahogyan az is egy kérdés, ez a militarizmus és a rendkívüli helyzet egyik sajátossága, amely egyébként nagyon gyakran szintén visszatér. De ugye a science fiction nagyon szereti ezt a problémát, erről még nem beszéltünk, úgyhogy ezt ehelyütt szeretném elmondani, de az egyik legplasztikusabb példája ennek, ha valaki csak egy-két science fiction részt akar megnézni, az a már említett Star Trek Deep Space Nine-ban valamelyik rész, az eredeti angol cím, hogy Paradise Lost, vagyis a paradicsom elvesztése, ugye Miltonra utalva, miről szól a történet nagyjából. Ugye talán arról már beszéltünk, meg most is fogok róla beszélni, hogy létezik ez a Dominium nevű gonosz birodalom, amelynek vezetői ugye alakváltók, tehát olyan személyek, akik bárkinek az alakját tudják váltani. Enyémet, bárkit a teremben, Gyurcsány Ferenc is tudnak válni, tehát bárkit meg tudnak személyesíteni. És az egyik részben ugye mi történik? Beszivárognak a földre ezek az alakváltók, és hát elkezdenek ott mindenféle problémákat okozni. Hogyan reagál erre a politikai közösség? Megpróbálja kiszűrni ezeket az alakváltókat. Igen ám, de hát hogy lehet kiszűrni ezeket az alakváltókat? Ugye ezt is ismerjük, a legegyszerűbb mi. Minél több és több biztonsági berendezés kell. Vannak ilyen plazma, izék, cuccok, amikkel, hogyha a termet átfésülöm, akkor kiderül, hogy van-e ott alakváltó. És hát ahogyan az lenni szokott az ilyen politikai rendszerekben, egyre több ilyen típusú biztonsági rendszer lép életbe, és hát az elnök, aki nem kíván kihirdetni rendkívüli állapotot, azonnal természetesen mi történik, a hadsereg megvádolja azzal, hogy hát valószínűleg az elnök is egy alakváltó, hiszen ki ne akarna egy rendkívüli állapotot kihirdetni ebben a helyzetben. Folyamatosan ugye tehát a biztonsági intézkedések egyre erőteljesebbek lesznek, az embereknek egyre nehezebb lesz, felszámolják a személyi szabadságjogokat, és egy idő után mindenki folyamatosan az alakváltóktól való félelemben él. Természetesen hősünk Benjamin Sisko, annak rendje és módja, továbbá a Star Treknek ez a progresszív liberális gondolata miatt egy idő után átlát ezeken, és rájön, hogy hát ez az egész felháborító, és nem érdemes feladnunk szabadságunkat még akkor sem, ha itt ilyen alakváltók mászkálnak. Tehát a végére természetesen a történet pozitív véget ér, és el is mondja a Sisko kapitány, hogy hát itt problémák vetődtek fel, és hogy hát még ebben a helyzetben is persze a demokrácia fenntartása az nagyon fontos. Miközben emlékezzünk rá, a Star Trekkel kapcsolatban az egyik fő kihívás és probléma az volt, hogy a Star Trekben láthatóan a csillagflotta lesz az, nem pedig a választott tisztségviselők, akik nagyon fontos szerepet játszanak. Mindenesetre Sisko megoldja a problémát. A végén azonban az alakváltók, ugye ez persze nem csak a science fictionben van, mindenütt van, hogy a film végén a gonosz hős rendkívül fontosnak tartja, hogy a jó hőssel megossza titkos terveit, illetve hogy mit miért csinált. Ezt ugye James Bond óta gyakorolják a negatív szereplők. Mindenképpen fontos, hogy megtudjuk, hogy mégis miért tette. És a legvégén az alakváltó elmondja, hogy hát igazából egyetlen egy alakváltó volt az egész Földön. Tehát az egésznek nem volt sok értelme, de jól mutatja azt, hogy mennyire, milyen korlátozott erőfeszítésekkel is mennyi mindent lehet tenni. Ahogyan erre már próbáltam utalni egyébként, ezek az analógiák azért is szokták a Star Trek-et szeretni, mert megelőzték a korukat. Ha valaki ilyen terrorista lélektant, meg terrorista stratégiákat szokott olvasni, akkor ott látja azt, hogy például nagyon sok ilyen terrorista szervezetnek tipikus stratégiája ugye az aránytalan válasz kiprovokálása, és az aránytalan válasz okozta belső problémák tudják destabilizálni a rendszereket. Ismert módszer arra, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek. Szóval ezért viszonylag ritkák a demokráciák. Na de hogyan működnek a diktatúrák? És erről már beszéltünk egy kicsit, hogy a diktatúrák mondjuk a Star Wars kapcsán hogy alakulnak ki. Ezért ezt most nem is akarnám végighozni. Ugye a Star Wars diktatúra kialakulása, beszéltünk róla, a klasszikus hitleri vagy náci út. Egy kisebbség, aki megpróbálja az akaratát a többségen keresztül vinni, de mégis megpróbál kvázi demokratikus módszereket érvényesíteni ehhez, manipulál, átveri a választópolgárokat, de végső soron mégiscsak legitim módon kapja meg azt a felhatalmazást, ami a diktatúrákhoz vezet. Ugye ezek lesznek az elemei, ezeket most csak nagyon gyorsan végigvisszük, ahogyan ugye Palpatine hatalomra került, ugye az erős elkötelezettséggel bíró kisebbség, a korrupt és gyenge többség, a fragmentált többség, a polgárháború, az erőskező vezető és a katonai puccs. Ugye láttuk az előbb is, ugye Palpatine folyamatosan mondja, hogy hát ő nagyon szeretné visszaadni, visszaszolgáltatni azokat az elemeket, amelyek a demokrácia fennmaradásához szükségesek, hiszen ő igazából egyáltalán nem kíván egy diktatúrát építeni, mennyire felháborító lenne is ez. És ugye látjuk ezeknek a kapcsolódását, az erőskező vezetőbe vetett hitet, a bürokrácia elutasítását, a bürokráciának és a korrupciónak valamiféle azonosítását, illetve a hataloméhség gondolatát, azt, hogy mennyire fontos az, hogy csatlakozzanak ehhez a hatalmi konstrukciókhoz azok is, akik ezt támogatják. De ennél talán egy érdekesebb kérdés, amivel még nem foglalkoztunk, szeretnék erről egy kicsit beszélni, a diktatúrák fennmaradásának kérdése, ami az egyik klasszikus problémája ezeknek az univerzumoknak. Nézzük meg egy pillanatra, és majd lehet, hogy megnézzük még egyszer, hogy értelmezzük azt a klasszikus jelenetet, amit hát biztos sokan látjuk, nagyon híres, ami még a klasszikus Star Warsból van, és ahol igazából elkezdenek arról beszélni, hogy milyen átalakulások történnek éppen a birodalomban. Igen, hát ugye erről a mondatról tudjuk. A halálcsillagon játszódik az a jelenet.
A dangerous to your starting commander, not to this conversation.
The rebellion will continue to get us involved in the imperial
sector. The imperial sector is never up to the imperial sector. And it just received word that the emperor has dissolved the council permanently. The last remnants of the old republic have been swept away.
It's impossible. How will the emperor will take control of that bureaucracy?
We do our governance, and I have direct control over the territories. Fear will keep the local systems in line. Fear of this devastation.
And what do we know? If the rebels have obtained complete technical read out of the station, it's possible, however unlikely, they might find a weakness when it's exploited.
The plans of the structure will soon be back in our hands.
Any attack by the rebels against this station will be a useless gesture. No matter what technical data they've obtained.
This station is now the ultimate power in the universe. I suggest we use it.
Don't be too dull, this technological technological structure. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes. I give you clairvoyance enough to find the rebels hidden for you.
Nem tudom, mennyire ismerjük, ugye a leghíresebb jelenet, amikor a Darth Vader elmondja, hogy nagyon zavarja az, hogy hát itt van, aki nem hisz az erőben, pedig hát az egy fantasztikus dolog. Ugye miről szól a jelenet? A első klasszikus filmben vagyunk, ugye követi azt a jelenetet, talán emlékszünk rá, amivel elkezdődik az egész történet, vagyis amikor Leia hercegnőt Darth Vader ugye a nagy űrhajójában megtámadja, Leia hercegnő van a kis űrhajóban, és mondja neki, hogy hát tulajdonképpen a szenátori mentesség az most már nem érvényes. Ez a jelenet pedig úgy kezdődik, hogy hát itt aggódnak többen amiatt, hogy a lázadók, tehát léteznek lázadók, hogy a lázadók mit fognak tenni a birodalom ellen, amire ugye bejönnek Vaderék és közlik, hogy hát ez most már nem lesz probléma, hiszen a birodalmi szenátust feloszlatta a császár, és hallgathatjuk egy akadékoskodó tábornokot, aki hát elkezd aggódni amiatt, hogy de hát a birodalmi szenátus nélkül egyáltalán hogyan fog rendet tartani a császár, amire az, illetve Palpatine, amire ugye az a válasz, hogy hát ezt majd a különböző közvetlenül kialakított kormányzókon keresztül fogja tenni, ezek a kormányzók közvetlen hatalmat fognak gyakorolni, és ennek segítségével, ez is elhangzik, ugye, a félelem lesz a politikai rendszer új alapja, a félelem segítségével fog a birodalom valamilyen módon egyértelmű hatást gyakorolni, és így is fog azután a birodalom fennmaradni, illetve hogy a lázadókat hát egyszerűen meg fogják semmisíteni. Ugye beszéltünk már ennek a logikájáról egy kicsit, nem véletlenül lehetne más analógiákat is hozni, de ha valaki emlékszik rá, én itt mindig a római analógiát szoktam hozni. Ugye ha emlékszünk, egyszerűen azért, mert az ilyen birodalmak felépítését nagyon gyakran a római analógiával szokták megtenni. De miről szól a római analógia? Ugye létezett egy régi köztársaság, utalnak is rá, hogy a régi köztársaság utolsó darabjait is eltörlik. Létezett egy régi köztársaság. Mi történt a régi köztársasággal ezt követően? Régi köztársaságból kialakult a császárság, de ugye a császárság kialakulása csak nagyon lassan történt meg. Egy ideig még a szenátus egy csomó hatalmat gyakorolt, és ez egy több száz éves folyamat volt, az ami hát itt tulajdonképpen egy film alatt lezajlik. Vagyis, hogy átjutott ebből a császári rendszerből egy olyan politikai rendszerre, ahol már a hadsereg és a félelem volt az, amely a politikai rendszert uralta, és ez a politikai rendszer aztán nem is működött nagyon egyszerűen. És itt látunk néhány olyan problémát, ami mondjuk a Star Wars-ban is az egyszemélyi birodalom korlátait jelenti. Az első ilyen korlát nyilván az egyszemélyi vezetés korlátja. Egy egyszemélyi vezető csak korlátozott módon tud egy fizikailag is kiterjedt birodalmat bármilyen módon kontrollálni. Az egyszemélyi vezetés fizikailag nem tud mindenütt jelen lenni a birodalomban. Ugye erre próbálnak itt is utalni, hogy ezeket kormányzókon keresztül próbálják majd megtenni, hogy megpróbálnak különböző módokon azt a szenátus által elvégzett feladatot menedzselni vagy korlátozni. Ugye mi ezzel a probléma? Az összes ilyen diktatórikus rendszerben, hát az, hogy az egyszemélyi vezetés nagyon nehezen tud magának lojalitást generálni, a lojalitás generálása az csak a félelem segítségével mindig nagyon nehezen történik meg. A másik, amitről itt próbáltam írni, ez a birodalom szava hihetősége vagy hihetetlensége probléma. Ugye emlékszünk Landó Carisztián esetére, aki ugye a Felhőváros nevű helyen próbált valamiféle független jelenlétet kialakítani a birodalommal szemben, ami arra is utalt a Star Wars birodalmi rendszerében, ezért léteznek autonómiák. Miért létezhetnek autonómiák? Valószínűleg nincs elég rohamosztagos ahhoz, hogy az egész politikai rendszert folyamatosan kontrollálja. Ugye az egész rendszer logikája ott, mi ha emlékszünk rá, ugye miért árulja aztán el Landó Carisztián az ő korábbi barátait? Hát azért, hogy a birodalom békén hagyja őt. Ugye ez történik, nem az, ha nem is ilyen Pax Romana helyzetszerűen, de majdnem. Ugye mi a deal lényege? Darth Vader nem küld oda különböző rohamosztagosokat, és ezért cserébe a kereskedelem meg az egyéb autonómia önmagában is fennmaradhat, ami valami olyasmit jelent, hogy valószínűleg a rendszer nem elég stabil, nem elég biztonságos ahhoz, hogy az egész birodalmat uralja. De ugye ez aztán egy problémát fog hosszú távon jelenteni, mert hát nem lesz mindenütt ez egy működőképes rendszer. A birodalmi kontroll közvetett azután egy csomó más bolygón is, ugye, ha emlékszünk rá, miközben elvileg ez a birodalom, ugye a Star Wars egyik nagy ellentmondása, miközben a birodalom elvileg hatalmas és mindent kontroll alatt tart, a lázadók egy csomó olyan bolygón vannak, ahol soha nincs egyetlen birodalmi se, ugye? Hoth, Endor, Tatooine, valahogy a birodalmiak vagy nincsenek ott, vagy csak nagyon korlátozott hatást gyakorolnak, tehát valószínűleg az elérése az sokkal korlátozottabb ennek a politikai rendszernek. A következő érdekesség ez a kommunikációs és ellenőrző rendszerek korlátozottsága. Ez azért érdekes, mert ez egy szinte Star Wars specifikus probléma. Ugye a Star Warsban az egész második, meg harmadik évad az tulajdonképpen miről szól? A birodalomnak fogalma sincs, hogy hol vannak a lázadók. Ugye ez a fő probléma. Ez manapság megszületett science fictionekben talán azért, mert az ilyen felderítő, meg kommunikációs rendszerek sokkal fejlettebbek, nem nagyon szoktak ilyen problémák lenni, ugye? Az lehet, hogy nem tudjuk pontosan belőni, ugye, hogy most Osama Bin Laden az pontosan melyik hegyen rejtőzik, de nem jellemző az a probléma, hogy lennének bolygók, amikről azt se tudjuk, hogy hol vannak adott esetben. Ugye miközben a Star Warsban ugye a birodalom visszavág egész alapkoncepciója ugye erről szól, hogy ott vannak a Hoth bolygón, és hát ezt igazából a birodalomnak fogalma sincs, hogy hol van. Úgy kell megtalálni, és azután mindig vannak bolygók, ahova el lehet menekülni. Ugye valahogy Jodát se találja meg a birodalom, meg általában ezek sikeresen elrejtőznek. Még egy probléma, ami általában is a birodalom problémájához kapcsolódik, ez ugye a pucs veszélye, vagy a lázadás veszélye. Ugye talán ezt is egy korábbi, ahol említettem, ugye végső soron a birodalom az miért bukik meg? Ugye lehetne úgy érvelni, hogy a birodalom az azért bukik meg, mert a lázadás nagyon sikeres. Valójában a birodalom miért bukik meg? Azért, mert a birodalom második embere, Vader, az elégedetlen lesz a birodalom első emberével, Palpatine-nal, mert meg akarja ölni a fiát, tehát végül is indokolt az elégedetlenség, de alapvetően megfogja és ugye ledobja azon a nagyon híres, nagyon mély aknába, és bár a sötét oldalt nagyon jól kontrollálja, Palpatine az akna ellen nem tud mit tenni, lezuhan, és vélelmezhetően meghal. Ugye? Tehát valójában mi történik? Egy pucs történik. Ugye? Tehát Darth Vader, egy korábbi szövetséges, az egyszer csak az első számú vezető ellen fordul, és bár természetesen akkor mi már tudjuk, hogy valószínűleg amúgy is megsemmisült volna a halálcsillag rajta az egész Skywalker familiával, apuval, fiúval, illetve a császárral, tehát tulajdonképpen a Jedik jelentős része meghalt volna. De akkor is ez a fajta lázadás ez egy komoly problémát jelentett. Ezt azért hoztam fel a birodalom problémájaként, mert, és erről is próbáltunk már egy kicsit beszélni, a valós diktatúrák tanulmányozói azok nagyon gyakran, elég sokszor bebizonyították már azt, hogy a diktátorok legnagyobb problémája az mindig a belső pucstól való félelem, és erre rengeteg, tényleg rengeteg példánk van. Talán már említettem azt a példát, hogy Saddam Husseinnek a archívumaiból előkerültek azok az információk, amelyek bemutatták azt, hogy Saddam Husseinnak még az amerikai lázadás pillanatában is egyszerűen annyira nem hitte el, hogy az amerikaiak tényleg meg fogják őt támadni, vagy annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, vagy annyira bízott abban, hogy mint Vietnámban az amerikaiak majd jól elvesztik a bátorságukat. Az ő legnagyobb problémája az az volt, hogy nehogy túl sok katonai csapat legyen az ő környékén, mert mi van, ha a katonai csapatok fellázadnak ellene, például mert az adott katonai csapatoknak a nagyszüleit, vagy éppen a szüleit, nem tudom, gázzal megsemmisítette, vagy kivégezte, vagy börtönbe tartotta. Szóval de Saddam nem volt egy kedves ember. És ez volt az állandó félelme. Nagyon sok diktátornak állandó félelme, a belső pucstól való félelme, amely a motivációit sokkal jobban megérteti, vagy sokkal jobban magyarázza, tulajdonképpen valószínűleg Palpatine-nak is ez egy központi probléma lehetett volna. Hogyha emlékszünk, a harmadik film, tehát a Jedi visszatérben, ott már viszonylag sokat beszélgetnek erről. Beszélget apa is a fiúval, tehát Darth Vader Luke-kal, arról, hogy majd ők uralják a galaxist Palpatine helyett. Palpatine is gondolkodhat azon, hogy Darth Vader most már öreg, meg távozzon, szükség van inkább egy fiatal Jedire, tehát hogy Palpatine fog össze Luke-kal, és ők fogják az univerzumot uralni. Tehát ez a folyamatos belső feszültség, ez mindig megjelenik, és ezért aztán a demokratikus, vagy a diktatórikus rendszer egyik korlátja lesz. Ugye azt mondtam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen típusú diktatúrákat találunk. Ugye a Star Wars kapcsán én azt mondtam, hogy a demokráciából a diktatúrába vezető klasszikus út van. A Dűnéről is beszéltünk már, csak említésképpen mondom most, mielőtt rátérünk néhány másikra. Ez ugye, amit úgy hívtunk annak idő, hogy ez a messianisztikus zsarnokság, amikor a zsarnokság az valamilyen jó ügy érdekében zajlik, vagy valamilyen pozitív hatást próbál elérni. És ez a következő olyan dolog, nem akarok erről hosszan beszélni, mert már beszéltünk róla egy következő órán, vagy bocsánat, egy korábbi órán, hogy inkább ezt akartam megmutatni, ami miatt szintén ezt az egész demokrácia és diktatúra problémát egy kicsit nehezebben tudjuk értelmezni, ez pedig ugye a normativitás problémája, és ez a messianisztikus zsarnokság vezeti be. Ilyen igazából csak a science fictionben van, tehát a való világban nem nagyon szoktunk ilyennel találkozni. Amikor valamilyen diktatórikus rendszer, az normatív értelemben egy jó rendszerré válik. Biztos mindenki, sőt, hát a Star Wars kapcsán találkoztunk is ezzel, de ilyen mindennapi beszélgetésekben is lehet ismerni azt a gondolatot, hogy hát igazából ezek a vitatkozó demokráciák helyett, hogyha lenne valamilyen nem demokratikus rendszer, az, hogyha egyébként bölcs, meg nemes célokat követ, akkor az milyen fantasztikus és milyen pozitív példákat tudna elérni. Tehát léteznek ezek a normatív értelemben jó rendszerek, és ahogyan az a Borg példájában az előbb felvetődött számunkra, léteznek olyan politikai rendszerek is, amelyek megint csak normatív, ennek az ellenkező politikai rendszerei lesznek. És akkor a kettő között lesznek azok a rendszerek, amelyeket úgy általában szoktunk megérteni, ezek a politikai logikán alapuló rendszerek. Ugye a politikai logikán alapuló rendszereket tudjuk értelmezni azokkal a hagyományos politikatudományi kategóriáinkkal, amelyek arról beszélnek, hogy hatalom, érdekek, az érdekek vezérelte politikai cselekvés. Az összes többi politikai rendszert, amit csak ilyen normatív elemekkel tudunk értelmezni, ezeket sokkal nehezebb lesz leírnunk. És most megint visszautalok egy pillanatra a Battlestar Galactica univerzumára. A Battlestar Galactica univerzumában a Cylonok, tehát azok a gonosz lények, akik ugye megtámadják az embereket, azoknak a motivációja is csak normatív szempontból értelmezhető. Emlékszünk rá, úgy kezdődik az egész, hogy az emberiséget megtámadják, az emberi kolóniák jelentős része elpusztul, és azután pedig hát üldözik az embereket. Igazából nem derül ki, hogy miért, vegyesen valamiféle vallási, valamilyen misztikus hit van ezek mögött, de nem nagyon értjük ezeknek a motivációt. Ugye politikailag nem értelmezhetőek. A science fiction világában fogunk találni ilyen rendszereket, ilyen politikai megközelítéseket, amelyeket egyszerűen nem fogunk tudni értelmezni klasszikus politikai szempontokkal. Ugye a Borg is ilyen típusú politikai rendszer volt, és akkor persze találunk oligarchikus rendszereket is, amelyek szintén eltérnek a normativitás szempontjai miatt. Tehát miközben egyébként normális esetben a normativitás az a politikai rendszerben legalábbis a politikai szereplő szempontjából nem kellene, hogy szerepet játszon, ezekben a politikai rendszerekben mégis szerepet fog játszani. Ilyen lesz, tehát még egyszer, ez a Dűne politikai rendszere, amiben még egyszer emlékeztetve azokat, akik nem voltak itt, ugye egy politikai szereplő egy ilyen aranyösvényt képzel el annak érdekében, hogy az emberiséget megmentse mindenféle nagyon komoly veszélytől, ami ráleselkedik. Az éhezők viadaláról szintén beszéltünk, hogy beszélnék még egy-két olyan rendszerről, ami egy más politikai logikát követ. Ugye a Star Trek Dominium, mi itt a politikai rendszer logikája? Ez az, amit úgy írtam, hogy ez a zsarnokság a rasszista félelem okán. Ez a már említett alakváltók politikai rendszer, ugye ez az egész miből alakult ki. Az alakváltók nagyon féltek attól, hogy az emberek üldözik őket, ugye ezt el tudjuk képzelni, az emberek nem szerették még állítólag valamikor, még a távoli galaxisban sem a más politikai szereplőket, meg azokat, akik nem emberek voltak, meg tudták változtatni az alakot. Ez egy folyamatos félelmet jelentett, és hát az emberiség hogyan reagál a félelemre, megpróbálja kiirtani, legalábbis ellehetetleníteni, száműzni, és ebből alakult ki az a politikai rendszer, amely folyamatosan ezt a félelmet, meg ezt a félelem logikát próbálta meglovagolni, és próbált ehelyett egy új politikai rendszert kialakítani. Ez a politikai rendszer pedig egyre inkább egy maga is egy zsarnoki politikai rendszerré kezdett válni. Először még csak egy ilyen védekező politikai rendszer volt, és azután pedig ez a védekező rendszer, ez átcsapott egyre inkább egy ilyen diktatórikus politikai rendszeré. Ezt megint azért hozom ezt a példát, mert nagyon sok, leginkább annak idején egyébként a Szovjetunió elemzésekor szokták ezt az érvet annak idején felhozni, amikor volt a hidegháború, akkor nagyon gyakran vitatkoztak arról politikai szerzők, hogy hát tulajdonképpen mi motiválja a Szovjetunió mondjuk expanzív törekvéseit, és nagyon sokszor azt mondták, hogy hát igazából, és akkor ennek voltak ilyen pszichológizáló aspektusai, hogy hát az orosz psziché, meg voltak neki ilyen racionalizáló aspektusai, de mindegyik arról szólt, hogy igazából mire törekszik a Szovjetunió, egy ilyen védelmi zóna kialakítására törekszik, és az összes expanzióját azt arra fordítja, hogy folyamatosan megvédje magát. Sőt, olyan szerzők is vannak, akik az egész 19. század ázsiai történetét megpróbálják ebből levezetni, nem belemenve a történeti részletekre, arra lehet, hogy emlékszünk, hogy voltak a britek, akiké ugye ott volt India, meg ott volt nekik Egyiptom, és egy idő után a brit politikának egy rendkívül fontos célja lett az, hogy az Egyiptom és India közötti területnek, ami ugye magába foglalja a mai Irakot, Pakisztánt, Iránt, Perzsiát, ennek a megvédése külső hatásoktól, ez egy nagyon fontos politikai szempont volt, ez ugye nem egy zsarnoki rendszer volt, de ez a fajta védekező reflex, ez nagyon fontos volt benne, és ugye egyre többen persze megkérdőjelezték, hogy de hát mi értelme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy idő után ez a védelmi feladat, ez nagyobb energiákat köt le, mint ami energiát tulajdonképpen a politikai rendszer az adott védelemből elér, vagy az adott védelemből meg tud valósítani. Ugyanezt próbálták mondani a szovjetek kapcsán is, hogy hát tulajdonképpen a szovjetek azok azért foglalták el Ukrajnát, meg a balti országot, mert hát folyamatosan fenyegetve érzik magukat. Sőt, még olyan is volt, aki azt mondta, hogy hát tulajdonképpen azért is kell aztán az egész kelet-európai térséget uralni, mert hát ott is folyamatosan fenyegetve érzik magukat, és ez a fenyegetés, ez állandóan azzal jár, hogy hát a gonosz nyugat majd őket megpróbálja elfoglalni. Tehát tulajdonképpen minden ilyen zsarnoki rendszerre azért van szükség, mert hogy a külső fenyegetés elleni védekezés legyen jelen. Ugye itt ez a Star Trek faj, ez tulajdonképpen ugyanezt csinálja, már szinte az egész galaxist elfoglalják. Miért? Mert ezek az alakváltók, akik nincsenek olyan nagyon sokan, még az egész galaxis elfoglalása után is folyamatosan azt kommunikálják, hogy hát ők rendkívül félnek attól, hogy a szilárdak azok majd egyszer megpróbálnak velük valamit tenni, és éppen ezért alakul ki ez a fajta zsarnoki rendszer. Ígértem az óra elején, hogy fogok beszélni exotikus politikai rendszerekről, és arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit exotikus politikai rendszerekről. Az egyik legérdekesebb, vagy talán legizgalmasabb zsarnoki rendszer, amit szerintem a science fiction univerzum kialakított, ez a ancillary justice, magyarul mellékes igazságnak fordították, mellékes igazság nevű könyvben megjelenő zsarnoki politikai rendszer, egyébként egy Anne Leckie nevű szerző politikai találmánya, arról híres még a könyv, de most nem fogok belemenni, majd belemegyünk akkor, amikor a feminizmusról lesz szó, nagyon különleges lesz. Arról híres még a mű, hogy minden létező science fiction díjat tavaly meg tavaly előtt megnyert, és az egyik különlegessége, hogy egyébként Ursula Guin után szabadon, könyvben ugye nincsenek nemek, illetve nem, hogy nincsenek nemek benne, hanem a főszereplő birodalom, ami a Rothschild birodalom, az arra a szintre jutott, amikor a nemi jellegzetességek, másodlagos nemi jellegzetességek szabadon megválaszthatóak, ezért aztán senkiről nem tudjuk a nemét, mert bárki lehet bármi, és ebből adódóan a különböző interpersonális interakciók is nemileg függetlenek, tehát lehet fiú lányjal, lány fiúval, lány lányjal, fiú fiúval, stb. És nem tudjuk, ugye azt próbálja a szerző kommunikálni, hogy annyira meghaladja ez a kulturált birodalom már ezeket a nemi kérdéseket, hogy fogalma sincs, és külön érdekessége, hogy, mint arra majd mindjárt rátérek, az univerzum úgy néz ki, hogy van a Rothschild birodalom, ahol emberek élnek, meg a Rothschild birodalmon kívüli területek, ott is emberek élnek, de ott ilyen fejletlen emberek élnek, akiknél még fontos az, hogy ki férfi és ki nő, és a Rothschild birodalomból érkező látogatók folyamatosan elrontják, mert egyszerűen fogalmuk sincs, és az egyik érdekesség az az, hogy nem értik soha, hogy hogy lehet az, hogy a birodalmon kívül lévő szereplők sose rontják el, hogy ki a férfi és a kinő, miközben kívülről olyan egyformáknak tűnnek, ők meg mindig elrontják, van ilyen kifejezés, hogy misgenderize, tehát hogy eltéveszteni valakinek a nemét, egy nagyon izgalmas dolog. Nyilván ez rész közrejátszott, hogy miért nyert meg ennyi díjat, nagyon trendi, bendi, progresszív, haladó gondolkodású könyv, de egyébként tényleg érdemes megvizsgálni. De mi most nem ezért foglalkozunk vele, mert az egyik legizgalmasabb zsarnokságot festi fel. Az egész koncepciót úgy képzeljük el, hogy van a zsarnok, Anander Minájnak hívják, és ő azt a problémát oldja meg, amit Palpatine nem tudott megoldani. Ugye Palpatine-nál az első problémának azt mondtuk, hogy Palpatine alap problémája, az egy, általában a zsarnokság problémája, hogy zsarnokból egy van, alattvalóból meg sok. Ugye ez egy probléma, nem csak azért, mert az alattvalók meg tudják ölni az embert, hanem mert a zsarnok rákényszerül arra, hogy közvetítőkön keresztül, régi szép politikatudományi kifejezéssel, transzmissziós szíjon keresztül érvényesítse a zsarnoki rendszerét. Nem csak azért probléma, mert az ember ellen egy idő után merényletet követnek, ugye még Hitler ellen is, tehát nehéz mindent kontrollálni, hanem azért is, mert nehéz egy szemében ezt fenntartani. Ezt a probléma azonban megoldódik. Miért? Mert ez egy olyan politikai rendszer, ahol rengeteg klón létezik, és Anander Minájnak is van több ezer, több tízezer, de az is lehet, hogy több százezer klónja. Ezek a klónok egy egységes tudattal rendelkeznek, de mindenütt ott vannak, és ezért aztán ez a probléma megoldódik. Úgy képzeljük el, hogy tényleg az egész könyvnek ez a felépítés nagyon, nagyon nehéz visszaadni, hogy működik, de a lényege az, hogy valamennyi klón egyben adja az adott szereplő tudatát, tehát ilyenek vannak, ha mondjuk én lennék, hát milyen jó lenne, én lennék a Rácsáj Birodalom zsarnoka, akkor mondhatnék olyanokat, hogy miközben itt tartottam előadást, a közben ott ültem a hátsó sorban, és néztem magamat, miközben előad, ugyaneközben dolgoztam, és csináltam valamit egy gépen, ugyaneközben repültem valahol az Atlanti-óceán felett, és olvasgattam egy könyvet, ugyanennyi idő alatt a Trónok harca új epizódját néztem meg otthon. Tehát ez, és ezt mind egyszerre képes vagyok feldolgozni. Ezeket kicsit nehéz megérteni, különösen nekem a multitaskingnak ez a magas szintje, az alacsonyabb szintje is nehéz lenne. Tehát ez ugye mit jelent politikai szempontból? Azt jelenti, hogy megoldódik a zsarnokság alapproblémája az, hogy csak egy zsarnok van, mert ugye Anander Minájnak minden egyes bolygón van egy klónja, sőt, minden egyes állampolgárnak joga van, hogy a zsarnokhoz forduljon közvetlenül, és nála, mit tudom én, petíciókat érjen el. Tehát egy rendkívül elérhető zsarnokkal állunk szemben, ugye minden politikus álma, hogy ott lehessen minden választókerületben. Nem tudom, minden politikus van, aki nem szeret dolgozni, de azon politikusoknak, akik szeretnek dolgozni, meg ambícióik vannak, hogy választást nyerjenek, azok szeretnek választókerületekbe menni és választókkal találkozni. Gondoljuk bele, ott lehet minden választókerületben, mindenkivel egyszerre beszélgethet, találkozhat, fantasztikus elképzelés. Ugye rögtön egy kicsit érezzük is, hogy tompítja a zsarnokságot, mert hogy egy ilyen elérhető zsarnok az kevésbé tűnik fenyegetőnek, de rögtön vegyük észre azt is, hogy egyben permanenssé teszi a zsarnokságot. Hiszen ha folyamatosan klónok vannak, akkor hogy szabadulok meg a zsarnoktól? Beszéltünk róla, minden zsarnokság alapvető problémája a rossz császár problémája, vagyis az a probléma, hogy amíg ugye Marcus Aureliusok a zsarnokok, addig minden tök jó, de amikor Nérók meg Kaligulák, akkor kicsit kellemetlenebbé válik a politikai rendszer. Ugye minden zsarnokság alapvető problémája, ugye az ókori rómaiak ezért nem szerették az öröklést, mert rájöttek egy idő után, hogy hát hogy nehéz lesz, ugye, mint a Targaryeneknél, hogy minden második bolond, tehát ugye a Habsburgoknál is volt ez a probléma. Tehát nagyon nehéz fenntartani ezt a fajta politikai rendszert, de ugye, hogyha az adott szereplő folyamatosan klónozhatja magát, akkor ez a probléma rögtön ki van küszöbölve. Tehát egy rendkívül permanens zsarnoki rendszer jön létre. Általában is ez egyébként a könyvnek, meg a könyvben leírt zsarnokságnak az egyik jellegzetessége, hogy egyszerre tűnik egy ilyen emberarcú zsarnokságnak, meg egyszerre tűnik egy nagyon gonosz, nagyon kegyetlen típusú zsarnoki rendszernek. Ugye mit tudunk, mi még a jellemző ennek a politikai rendszernek? Van ez a Rácsáj Birodalom. A Rácsáj egyébként ez is annyira emberi, vagy szóval annyira az emberi birodalmak jellemző, a Rácsáj egyébként azt jelenti, hogy kultúra, tehát hogy ők magukat úgy hívják, hogy a kulturált birodalom. Ez ugye ismerjük a régi görögöktől kezdve a kínaiakon át, a rómaiakon keresztül jellemzően ezek a, vagy akár a gyarmatosító európai országokon keresztül jellemzően magukat mindig a kultúra letéteményesének gondolták. Azt gondolták, hogy hát tulajdonképpen ők nem is zsarnokságot építenek, ők a kultúrát viszik el a kevésbé kulturált rendszerekhez, például ahol még a nemek vannak, ugye mennyire barbár szokás, mondják a rácsajok, és egyébként azért is érdekes a könyv, mert látszik rajta, hogy tényleg őszintén viszonyognak ezektől az ilyen barbár népektől, stb. És egy nagyon érdekes módon működik ez a Rácsáj birodalom. Van a Rácsáj birodalom, elküldi a hajóit valahova, elfoglalják a bolygót, ezt követi az a folyamat, amit nagyon szépen úgy hívnak, hogy asszimiláció. Az asszimiláció azt jelenti, hogy kiirtanak mindenkit, aki bármilyen módon potenciális veszélyforrást jelentene. Ugye kijelent potenciális veszélyforrást, értelmiségiek, korábbi lázadók, tehetségesebb emberek, tehát bárki, akiről az vélelmezhető, hogy bármilyen módon a későbbiekben a politikai rendszerrel szemben támadna. Ráadásul van az a szokása, valahonnan egyébként ezeket a klónokat meg kell szerezni, tehát igazából azt csinálják, hogy ezekből az emberekből lesznek a klónok egy kellemetlen manőver segítségével, kiveszik belőle az agyát, és akkor átültetik valaki másét, tehát a test megmarad, szellem, agy, stb. Eltűnik. Ez nem egy kellemes folyamat. Ez az asszimiláció folyamata. Ez tart egy olyan 50-100 évig, de az 50-100 év után az így, ilyen módon pacifikált politikai rendszer az részévé válik a Rácsáj birodalomnak, és ők maguk is betagozódnak ebbe a rendszerbe. Egyébként egy nagyon kifinomult, kicsit ilyen feudális rendszer ez a Rácsáj rendszer, tehát vannak ilyen vazallusi rendszerek, nagyon fontosak az öröklés rendszerei, és egyébként vannak nekik ilyen nagyon szép, nagyon speciális ilyen birodalmi hagyományok, például mindenki állandóan teát iszik, és akkor a különböző teás készletek azok nagyon fontosak, ez nyilván brit hagyományt próbál utánozni, és általában is ez a fajta kultúra, ez folyamatosan megjelenik ebben a politikai rendszerben, de hát ugye mégiscsak ez is aztán egyfajta zsarnoki politikai rendszer lesz, mégis azért érdekes talán, mert egy új megközelítését adja annak, hogy hogyan lehet zsarnokság, és nem akarom lelőni a poént, de hát természetesen a probléma abból adódik majd, hogy miközben mi azt hittük, hogy ez az Anander Minaj nevű zsarnok, ez ugyanazt gondolja, egy idő után kiderül, hogy bizonyos klónjai elkezdenek mást gondolni, és ebből aztán végképp egy csomó probléma lesz, mert képzeljük el azt a politikai rendszert, ami ahhoz van szokva, hogy bárki, aki úgy néz ki, mint Anander Minaj, az maga a főnök, tehát bármilyen utasítást adhat, hiszen fogalmilag nem adhat ellentétes utasításokat. Mi történik, ha elkezd ellentétes utasításokat adni? Akartam még felhozni pár ezekre, mert csak nagyon kevés időnk van, pár további ilyen úgynevezett egzotikus politikai rendszert, ami valahol valamilyen átmenetet jelent a demokratikus és a diktatórikus politikai rendszer között. A csillagközi invázió, a Starship Troopers, amit lehet, hogy láttunk filmben, vagy hallottunk róla, ez ahol ilyen bugnak hívják az idegen lényeket, és akkor az emberek folyamatosan küzdenek ellene. Ez egy olyan politikai rendszert ír le, ami egy korlátozott demokráciát jelent. A korlátozott demokrácia abból adódik, hogy bárki, aki volt katona az adott politikai rendszerben, az része és szavazati joggal rendelkező része a demokratikus politikai rendszernek. Miért? Mert hát csak az szóljon bele, akinek van bármilyen fenyegetettsége, vagy bármilyen része a korábbi politikai rendszernek. Ez egy ismert, a földi hagyományokból ismert rendszer, vagyis, hogy akár a római korban, akár a feudalizmusban az, aki képes fegyvert hordani, a fegyverhordás az nem csak egy feladat, hanem egy lehetőség is, egy lehetőség, hogy valaki részese legyen az adott politikai rendszernek. Már utaltam egy kicsit Reynolds politikai rendszerére. Reynolds egyébként három izgalmas koncepciót is bemutatott, ami a politikai rendszereket illeti. Az első, amiről már beszéltünk, ez a demarchisták. A demarchiáról beszéltünk, és ő egy egész civilizációt épít ezekre a demarchista gondolatokra. Sőt, azt mondja, hogy az emberiség evolúciójának egyik ilyen politikai alapja is lesz, hogy a demarchisták mit fognak képviselni. De két másik koncepciója is van. Az egyik, ami azt próbálja megvizsgálni, hogy a legtöbb science fiction univerzum azzal a gondolattal él, hogy a jövő politikai rendszereinek kiépítését megelőzi a Földön valamilyen egységes politikai rendszer létrejötte. Ugye ez általában az alapfeltevésünk, azt szoktuk, vagy az van, hogy van a Föld és más rendszerek, ugye a Star Trekben van a bolygók Egyesült Föderációja, vagy bármilyen egyéb ilyen politikai rendszer általában abból indul ki, hogy a Föld az egy politikai egység, vagy a naprendszer egy politikai egység, vagy az emberiség egy politikai egység, tehát bármilyen fájó is, magyarok, szlovákok, románok, ezek mind ugyanannak a politinak a részeivé válnak. Egyébként ebben van logika, ugye mi a logika, az a logika benne, hogy ugye a politikai rendszerek egyre magasabb absztrakciós szinten termelték újra magukat, legalábbis a 20. századig, aztán lehet, hogy ez megváltozik, tehát van benne logika, de mégis ugye Reynolds azt a kérdést próbálja megvizsgálni, hogy de hát mi történik akkor, ha ez nincs így, tehát mi történik akkor, hogyha a politikai rendszerekben ez nem így történik, tehát hogyha előbb történik, nem tudom, kolonizáció, vagy előbb történik meg a kilépés az űrbe, mint hogy egy egységes politikai rendszer létrejönne, vagy hogyha egyáltalán nem jön létre egy egységes politikai rendszer, és akkor a Holdon is van amerikai zóna, meg kínai zóna, meg a Marson is van amerikai zóna, meg kínai zóna, meg úgy általában mindenütt vannak ezek a különböző zónák. Ez ugye egy viszonylag realisztikus felvetés, és hogy itt milyen típusú konfliktusok, meg milyen típusú politikai rendszerek tudnak létrejönni. A harmadik politikai rendszer az pedig arról szól, hogy léteznek hosszú és rövid távú civilizációk, miközben a rövid távú civilizációk mennek és elmúlnak, eközben a hosszú távú civilizációk magasabb szintű kontrollt fognak gyakorolni. Azok számára, akik pedig különösen szeretik az ilyen politikai meg galaktikus intrigákat, erről most nem tudunk sokat beszélni, de van ez a Cori nevű szerző, akinek egyébként nem ez az igazi neve, és a Leviathan Wakes nevű könyve, ami arról híres, hogy ezt meg fogják csinálni sorozatban, és amiről azt szokták mondani, hogy olyan, mint a trónok harca az űrben, ahol ugye a különböző politikai kategóriák, alapvetően a Föld, a Mars, illetve a külső kolóniák vannak valamilyen politikai konfliktusban, ahol egyébként a Föld egy viszonylag egyértelmű demokratikus rendszerben tudott megmaradni. Én azt mondtam az elején, és nem volt időm, mert nagyon gyorsan végigpörgettük őket, de azért ezt el szeretném a végén mondani. Én azt mondtam az elején, hogy az lesz a kiinduló pontja az előadásnak, hogy miközben demokráciából nincs olyan nagyon sok ezekben a politikai rendszerekben, aközben önmagában a politikai rendszerek problémái azt mutatják be nekünk, hogy a demokratikus politikai döntéshozatal az nagyon gyakran jobb, meg racionálisabb döntéseket tudna hozni. És ez azért nagyon fontos, mert miközben a szerzők maguk nem adresszálják ezeket a problémákat, rendre a világtörténelem ezt mutatja nekünk. Tehát miközben logikailag igazából tök jól lehet érvelni amellett, hogy az ilyen veszekedő demokráciákhoz képest mondjuk valamilyen, főleg egy ilyen józan, pozitív, diktatórikus rendszer az mennyivel komolyabb fejlődést tud elérni egy adott politikai rendszerben, a gyakorlat valahogy azt mutatja, hogy ezek mégsem nagyon működnek. Ugye mindenki talán hallotta, a kortárs irodalomban ugye Kína az a nagy kivétel, amelyről nem tudjuk, milyen irányba fog menni, de a legtöbb egyéb példa azt mutatta, hogy az ilyen egyeduralmon alapuló rendszerek, tehát azok a rendszerek, amelyek nem demokratikus kontroll alapján működnek, azok hosszú távon vagy rosszabb teljesítményt nyújtanak, vagy elmennek diktatórikus irányba, vagy elmennek demokratikus irányba, ezek szoktak lenni. De nem szokott olyan lenni, hogy egy alapvetően pozitív politikai rendszer példáját mutatja egy nem demokratikus rendszer, és ennek különböző okai szoktak lenni, és egy-kettőt próbál ezek közül, a politikai rendszerek közül is látni. Ugye a Star Wars-ban valójában mi vezet Palpatine hatalomra kerüléséhez? Az ugye a vele szemben álló intézmények, elsősorban ugye a Jedi tanácsnak a kiüresedése, illetve a nem politikai attitűdje. Ugye a politikai szereplők, és ezt megpróbáltam megmutatni pár órával ezelőtt, részben azért sincs Palpatine-nal szemben valamilyen egységes ellenállás, mert miközben Palpatine nagyon politikai eszközöket alkalmaz, persze egy Sith Lord is, de alapvetően Palpatine hatalomra kerülése az nem a Sith-ségéből adódik, a Sith-sége alkalmasra tesz arra, hogy manipuláljon, de valójában klasszikus politikai eszközöket alkalmaz. Lefizet, meggyőz, érvel, fenyegetést hoz létre, hatalmat épít, fellép a bürokráciával szemben, szlogeneket talál ki. Ugye ehhez képest a Jedik mit csinálnak? Egy ilyen sötét teremben ülnek, és nyelvtanilag értelmetlen mondatokkal próbálják meggyőzni egymást arról, hogy hát itt merre van. Ugye kicsit olyanok, mint az értelmiség, ugye? Tehát nem vesznek részt a politikai küzdelemben, azt mondja, hogy ez az egész, ez egy hülyeség, hát igazából mi tudjuk, hogy merre kellene menni. Tehát a politikai vitába való részvétel, a részvétel hiánya, az többek között ide fog vezetni, illetve Palpatine ellenfele is persze nagyon naivak lesznek. Ugye ezt is láttuk, egy csomó diktatúra kialakulása többek között, ugye megint leghíresebb a náci diktatúra, a náci diktatúra kialakulásának sok oka van, de az egyik például az, hogy a pre-náci politikai elit az mind azt gondolta, hogy hát ezt a hőbörgő Hitler nevű izét, ezt ők majd jól kontroll alatt tartják, hiszen mennyivel nagyobb tapasztalatuk van, meg hozzáértésük, meg stb. Ugye senki se tudta kontroll alatt tartani. Miért jelenthet ez a demokráciák számára implicit győzelmet? Hát többek között azért, mert azt mutatja, hogy ha van valamiféle politikai kontroll ezek fölött, a testületek fölött, tehát például, nem tudom én, a Jedi tanácsnak néha be kell számolnia valakinek, vagy nem automatikus az, hogy nekik mindig minden megvan, akkor talán rákényszerülnek arra, hogy a politikai eszközeihez nyúljanak. Ugye általában ugye ezt szoktuk a demokrácia melletti érvként mondani, az ambíciót, az ellenambíció tudja kordában tartani, az ambícióval szembeni legfőbb válasz a másik, vagy a vele ellentétes ambíció. Ugyanez ugye a Star Treknél is beszéltünk erről, ugye a Star Treknél azt mondtuk, hogy a legnagyobb probléma az a militarizmus problémája, vagyis az, hogy részben dramaturgiai, de nem csak dramaturgiai okokból, nem politikai, hanem katonai szereplők döntik majd el a legfontosabb kérdéseket. Megint csak, ugye a Star Trekben folyamatosan majdnem háborúk szélére sodorják főszereplőket, ezek a különböző kicsit hevesvérű kapitányok, meg admirálisok, nagyon gyakran van az, hogy van valamiféle nem túlzottan szimpatikus admirális, aki majdnem egy ilyen háborús helyzetet alakít ki. Ha lettek volna demokratikus kontrollok, akkor talán ez is megakadályozható lett volna. És szinte mindegyik ilyen másik rendszernél azt tudjuk bebizonyítani, hogy valamilyen demokratikus kontroll, vagyis, és a demokratikus kontroll itt mit értünk? Jellemzően azt, hogy nem az abban való hit, hogy az egyébként normatívan jó szereplők majd valamilyen ellensúlyát képezik a normatívan rossz szereplőknek, hanem valamilyen intézményesített mechanizmusok, ezek talán jobbak lesznek. Ha ezt gondolták, vagy ezt erről beszéltek volna, akkor az talán jobb lett volna. Hölgyeim és uraim, végezetül hagyj mutassam meg, ez az egyik másik kedvenc jelenetem, ezt még megnézhetjük. Emlékszünk a Star Wars jelenetre? Ez a jelenet lesz az, ami egyéb problémáit kifigurázza az előző ismert jelenetnek. Köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim!
Elhangzott Politikai Science Fiction 2015. április 14-i előadása, Demokrácia, diktatúra és egyéb rendszerek, a Science Fiction univerzumok komparatív elemzése. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.